Sziasztok! Idén az utolsó hírszemlével jövünk. Méghozzá ugye pont ez, amikor már nincsen nyereményjáték, ez a bullshit nyereményjátéknak vége, és ezt le is zárjuk. Ezután most már olyan podcastek kerülnek fel, amik főleg interjúk, meg vállalkozás ötletekről lesz szó idén. Tehát jövőre folytatjuk ugyanúgy majd a hírszemlét, és mindig hozunk 6-6 hírt, ugye vagy nem 6-6 hírt, csak 2-2 hírt ugye személyenként, de összesen 6 hírt majd a hírszemlékben, és ezeket ugye át is beszéljük. Ugye múlt héten a nyereményjátékunkban Donát mondta a 37. perctől, hogy rosszul tipizálták a prudens piaci pozíciót. Ugye ez volt az, amit be kellett küldeni, hogy 37. perc Donát, meg le lehetett írni azt is, hogy ezt a bullshit szöveget. Ugye több mint 120-szor küldtetek be egyébként valamilyen bullshit szöveget a podcastjainkből, ugye már mint a feladványt, amit adtunk. És ebből is látszik egyébként, hogy elég pontosan eltaláltátok, körülbelül 10 volt, aki rosszat írt be, vagy 10-szer történt. Tehát mondhatjuk azt, hogy az esetek többségében, jóval a többségében nem hallasz tőlünk bullshit szöveget, csak akkor, amikor ugye nyereményjáték van. Úgyhogy ennek én nagyon örülök. Na de, ugye itt most az új hét, ugye akikkel együtt csinálom a podcastet.
Sólyom Eszter, sziasztok!
És Nyíri Donát, sziasztok!
Én pedig Mándó Milán vagyok. Na, és akkor jönnek a hírek. Ugye egyrészt olyan gyors-röviden elmondom, lesz itt Google segít abba, hogy üzemanyagot spóroljunk, lesz kriptokárosultakról szó, amiért valamiért ők perelnek embereket, majd mindjárt elmondjuk, hogy miért, de ha már per, akkor Fortnite per is lesz, méghozzá arról szól, hogy a hír így röviden, hogy a gyerekek ugye játékfüggők, és vajon ezért a játék üzemeltetője az vajon felelőse. Lesz céges karácsonyi jutalmak, akkor lesz arról szó, hogy mi van, hogyha valaki ugye el akarná adni most a cégét, cégöröklésről szó, és hát ugye nem tudja. Illetve lesz szó a tanulásról, ha már azért minden az egy edukációs oldal, platform, portál, ugye üzleti edukációról van szó általában. Na hát vágjunk bele, és igazából Donát, mesélj nekünk erről az üzemanyagos dologról, főleg azért is, mert ugye nemrég eltörölték az ársapkát, ugye levették a így télen a sapkát. Igen, a benzinről.
Ez elég aktuális.
Igen, igen. Úgyhogy mindenki egy kicsit összehúzta magát. Egy érdekességet még mielőtt mondod a hírt, hogy nagyon egyből fellendült az ilyen Gringo, Mollimo, meg Sernónak a bérlése.
Hát azt gondoltam, hogy felfog.
Igen, főleg ugye azok elektromosak, kiszámolod meg minden, lehet, hogy még jobban jársz.
Lehet, igen. Meg hát kis utakra tényleg nem éri meg, amikor a kocsid 20 litert fogyaszt, mert a piros lámpától a piros lámpáig mész csak, és hármasnál nem váltasz feljebb.
Igen. Na de mesélj, mit alkotott a Google?
Na. Azt nem találtam meg, hogy mikor kezdték el fejleszteni, mert ez egyébként érdekes része lett volna a hírnek. Azt találtam csak meg, hogy tavaly rajtolt el az USA-ban és a Kanadában, most pedig 40 európai országba hozták be ezt az üzemanyag spórolós útvonaltervezés funkciót. De ez így kifejezetten jókor jött, mert azért nem csak nálunk magas most az üzemanyag ár, hanem egész Európában más, mint az elmúlt pár évben. A Maps-en belül beállíthatjuk, hogy benzines, dízel, elektromos vagy hibrid autónk van, és a rendszer ez alapján fog számolni egy újfajta útvonalat, amit egy ilyen kis zöld levélkével jelez majd a több lehetőség között, aminek elvileg a legkisebb a fogyasztása, kiírja százalékosan is, hogy úgy körülbelül mennyit spórolunk. Elvileg nézi az emelkedőket, lejtőket, fékezéseket, forgalmat, útminőséget, tehát egy nagyon komoly adatbázisból meg algoritmussal dolgozik. Ez a Google fenntarthatósági programjának a része. Azt mondták, hogy a megjelenése óta 500 000 tonnányi szénmonoxidot és széndioxidot fogtak vissza vele az autósok.
Hát ez biztos inkább, ha nézzük a magyar fogyasztót, nem biztos, hogy azzal akarja, hogy most akkor csökkenti a kibocsátást.
Igen, itt látszik, hogy más volt az eredeti kívülés. Szándék, nem az üzemanyag spóroltatás, hanem a CO2 visszafogás.
Igen, de egyébként egyértelmű, hogy vannak olyan utak, amit, hogyha nem a megszokottan mész, hanem mondjuk hallgatsz ebben az esetben azért a GPS-re, a Google Maps-re, akkor valóban lehet spórolni, tehát hogy ezt érdemes egy kicsit így előszedni, akár többet használni, nem a rutinra menni, hanem megnézni azt, hogy ugye pont az autónkkal hogy tudunk így csökkenteni a fogyasztást. Amit én még ki tudnék emelni, én egy másik hírt olvastam, hogy a Google az összevonja a Google Maps és a Waze-nek a fejlesztői gárdáját, ettől még maradt külön az applikációk, meg szerintem jó is, mert én is időnként szoktam használni a Waze-t, valamikor a Google Maps-et így felváltva, de valóban maga a Waze az szerintem egy zseniális app, meg hát én úgy gondolom, hogy ez egy stratégiai döntés is, hogy maradt külön a kettő. Igen. Hát Eszter, mint nem sokára friss jogsis, még nem fog...
Az még úgy érzem, nagyon messze van.
Na és az üzemanyag spórolós útvonalon mész majd, vagy a leggyorsabb időben, leggyorsabb útvonalon?
Ahogy bejön, ahogy tud.
Igen, amelyiken tudok. De amúgy tök szimpatikus ez a lehetőség. Úgyhogy biztos kipróbálnám, hogyha vezetnék.
Igen, a kettő sajnos az nem tud együtt járni.
Szerintem most csak annyi történt, hogy nem is lehet, hogy nem is foglalkoznánk annyira ezzel a hírrel, hogyha nem lett volna az üzemanyagásokkal. Tehát, hogy lehet. Eltörlése, tehát, hogy az emberek is kicsit jobban odafigyelnek. De hát amikor én is hétvégén mentem az OMV-hez, hiába akartam volna fogyasztani benzint, nem tudtam tankolni, szóval hát kellett mennem a MOL-hoz, hogy tudjak tankolni. Szóval szerintem ez tök durva, hogy még mindig ebbe hiány van.
Igen.
Hát 2022-ben jó világunk volt az elmúlt időszakban, túl jó volt, ez nagyon kemény. Ha már jó világ, akkor egy érdekes hírt hoztam, mert pererik a celebeket, a kriptokárosultak, ugye abban az időszakban, amikor ment fölfelé a kriptó, meg az NFT, meg minden, akkor ugye senkinek nem volt baja, hogy ugye ezek a celebek népszerűsítik. Aztán jött a nagy csőd, és most van egy ilyen csoportos per, amiben olyan hírességeket, mint Justin Bieber, Madonna, Paris Hilton, de Snoop Dogg, meg hasonló celebeket perelnek, méghozzá azért, mert mondván behúzták őket a csőbe, és irreálisan magas áron vettek NFT-t, sőt, az is benne van, hogy azt mondják, hogy a celebek valójában ők maguk hajtották fel az árát ezeknek az NFT-knek, coinoknak, pont azzal, hogy ők maguk reklámozták. Még itt meg is jegyeztem, hogy lehetséges, hogy a Jordan Belfort nem volt olyan ügyes a felsófolásba, mint ezek a celebek. És ugye érdekes maga a per is, mert egyrészt mindenki a saját maga döntésébe fektet be bármibe. Tehát az, hogy ha mondhatjuk azt is, hogy vagy olyan hülye, hogy csak azért vettél, mert a celebek hirdetik, ez a vonulata is érdekes, de ugye ott a másik oldal, amiről már az előbb beszéltem, tehát hogy valójában közben meg a celebek maguk felhajtották az árát, tette magad. Végül is mondhatod azt, hogy jé, hát ez egy társadalmi visszaigazolás, egy jó döntés lehet számodra, egy jó befektetési döntés, hiszen ők is kiállnak. Ugye a Bored Ape Yacht Clubnak a digitális műalkotásairól van szó, tehát hogy főleg a per erre vonatkozik. Ugye az elmúlt egy év során sokszorosára nőtt ezeknek az NFT-knek, a műalkotásoknak az értéke külön-külön, tehát ezek ugye a majmos NFT-k, így lehetett, vagy így talán emlékszik mindenki rá, vagy így meg lehet. És például Justin Bieber 2022. januárjában, tehát ez elég friss még, 1,3 millió dollárért megvásárolt egy NFT-t, vagy lehet, hogy többet is, most nem vagyok benne teljesen biztos, de igen, egyet, és hát ez ma jelenleg 69 ezer dollárt ért, tehát 1,3 millió dollárért vett, 69 ezer dollárt ért, tehát egyrészt a celebek egyébként mind brutál nagyot buktak már most, jó, hát akkor bukják, ugye, amikor eladják, ez is igaz. Apró érdekesség, hogy annó meg lehetett venni a Twitter első tweetjét, és ezt valaki 2,9 millió dollárért vette meg, ezért ma 82 ezer dollárt adnának, tehát hogyha eladja az a tulajdonos, aki megvette 2,9 millió dollárért. Nagyon érdekes ez az egész kriptovilág, kicsit még mindig nekem olyan, mint a tulipánőrület, én azt se tudom elképzelni. Van egy ilyen érdekes, az elmúlt hetekben jött, és kezdjük mondjuk ezzel, hogy van egy ilyen elmélet, hogy hogy annyira gyors a diszrupció már a technológiába, hogy ahhoz, hogy mondjuk 50 millió felhasználód legyen, ahhoz már általában, ha nagyon jó az ötleted, nézzünk egy bármilyen technológiai dolgot, ahhoz már akár egy-két hét vagy egy hónap is elég, mert hogy annyira jó. Mondjuk nézzük a TikTok népszerűségét, tehát hogy gyorsan fel tudott nőni. Neki gyorsabb volt még akár egy, most nem tudom, már 1 milliárd felhasználója van, 1 milliárd felhasználó gyorsabb volt neki elérni, mint annól a Facebooknak. Oké. És nagyon érdekes, tehát ami jó, az terjed. De a kriptó, az nekem, az én nem tudom, meglátásom szerint áll. Nem használtam én kriptót az elmúlt egy évben, nem történik olyan innováció, amiben az emberek használnák, próbálják ráerőltetni. Láttam olyan TikTok videót, amiben azt mutatták, hogy mi a Netflixnek a Web3 megfelelője, a Googlenek a Web3 megfelelője, és írta egy komment elő, hogy ember, ezt senki nem használja. Mit kell ráerőltetni a népre?
Igen, érdekes, hogy az elmúlt pár évben azon kívül, hogy jelent meg egy ilyen 40 ezer fajta altcoin, egyiknek sincs értelme. Egyiket se használta még soha senki semmire, szerintem.
Tudjátok, mi a duma? Hogy ez még a vadnyugati időszak, és hogy majd konszolidálódik a piac, és hogy ez még csak a technológia eleje. Hát könyörgöm, több mint 10 éve van már kripto, van már bitcoin.
Yeah.
Nekem ez még nem. Nekem ez már azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy lefőtt, mert van értelme több területen is magának a blockchainnek.
Igen. De itt fontos akkor szétválasztani a kriptót is, meg az NFT-t, amiről ugye
igen,
a hír szól.
Igen.
Mert ahogy nagyon jól mondtad, műalkotás. Ezek az emberek azt nem értik, hogy ők nem pénzügyi eszközt vettek, ők nem befektettek, ők vettek egy műalkot. Vehettek volna egy üveg 40 ezer dolláros francia bort is, reménykedve, hogy jövőre többért adhatják el, és vettek volna egy Van Gogh képet is.
Vagy egy doboz legót.
Az a jobban jártak volna.
Tehát, hogy az a baj, hogy az emberek ezeket a dolgokat úgy kezelték, mintha ők komolyan most befektetésekről beszélnének, de ezek nem részvények, nincs mögöttük egy cégnek a tulajdon része, meg cashflow, meg semmilyen. Oké, a részvénynek is vélt értéke van, de mégiscsak van mögötte valami fundamentum vagy érték. Ezek az NFT-k, ezek képek.
Szerintetek nem lehet az, hogy ez csak áll műalkotás?
Hát...
Ez egy messze menő kérdés, hogy mi számít műalkotás.
Persze, de értitek, tehát hogy eleve már magasabb áron cserélt gazdát. A kérdés az, hogy ugye persze elsőre. Megkérdezhetsz, hogy oké, még másodikra. De számomra ott már a műalkotás, hogy utána ekkora árfolyamesések nincsenek a műalkotás piacon, mit ezek az NFT-k produkálni tudtak.
Hát ez már a tömegpszichózis, vagy tömeghisztéria része. Hogy a műalkotásokról elfogadjuk, hogy azok érnek valamit. Te is, meg én is tudjuk, hogy egy Rembrandt kép az értékes. Az NFT-kkel az a baj, hogy az a csoport elhitte, hogy értékes, a világ rajtuk kívül meg a mai napig szarik a majmos képekre.
Szerintem még mindig rögögnek egy csomóan azon, hogy vettél egy képet, amit más is le tud tölteni bármikor. Szóval, hogy ez egy ilyen, ez szerintem az egésznek a sajátossága egy ilyen fura, mint a humor lenne az egész.
Igen.
Hát nem fogunk előrébb menni az NFT-be, az biztos, főleg ugye azért volt itt nagy kriptocsőd, nagyon érdekes, hogy egymásnak feszülnek itt nagyon az emberek. Ez a kriptovilág, én úgy gondolom, hogy most egy elég nagy káváriába került egyébként, amiből én úgy gondolom, hogy nehéz lesz kimásznia, ez csak úgy tud majd, hogyha tényleg jönnek megfelelő fejlesztések, mert annyiszor égették meg magukat az emberek már, hogy itt már a bizalom elveszett, és nagyon fontos,
igen.
Itt egy dolog tartja a kriptót életbe, a bizalom, mert nincs mögötte, és itt jön a lényeg, amit szeretnek mondani a kriptosok, nincs mögötte semmi. Őszinte leszek, egy kicsit ebbe a piacba itt csalódtam, már rég ki kellett volna törnie.
Igen.
Igen, ami szerintem még érdekes most az, hogy a kriptó jó vagy nem, az az, hogy a celebeket ezért jogos-e beperelni. És nem tudom, hogy Amerikában a nagy individualitásnak a hazájában van-e erre valamilyen szabályozás, de hogyha Magyarországon bárki kriptós vagy valamilyen tartalmat olvas, akkor jó esetben ott van egy ilyen kis diszklémer, hogy ez nem befektetési tanács, ezt ne, mindenki a saját pénzével foglalkozik, és veszélyben van a tőkéd. És nem tudom, hogy Amerikában ilyen jogi elvárás van-e az influencerek felé, de hogyha nincsen, akkor igazándiból nem tettek rosszat ezek a celebek.
Hát egyik oldalról szerintem csak reklám, az tény. Viszont itt tényleg felmerül a kérdés, hogy van-e felelőssége annak, aki közé teszi a reklámot. Hát a magyar szabályozás szerint van, tehát tehát itthon, hazai piacon, a gazdasági versenyhivatal már büntethet azért, akár celebet is, hogyha olyat reklámoz, ami egyébként visszaélés, tehát hogy neki ellenőriznie kell, sőt marketing ügynökséget is megbüntettek ezért, valótlant állít, vagy bármi ilyesmi. Szóval, ha nézzük a magyar jogszabályt, itt azért ez lehet, és itt is volt kriptocsőd, sőt, volt olyan kriptovalutát, csomó pénzt beszedtek, nálunk is akartak reklámozni, én nemet mondtam, én bármilyenre nemet mondok, mert pont ezért, mert felelősségem van benne, de például a Forbes-on megjelent a reklámjuk, és nagyon durva, tehát itt jön a lényeg. A Forbes is, mondhatjuk azt, hogy véleményformáló. Na most képzeld el azt a következőt. Elfogadták azt az 1 millió forintot, amit kifizetett a szponzor a Forbes-nak, és a Forbes maga legitimálta a bizniszt. Ezért én úgy gondolom, hogy szerintem magának a közzétevőnek igen felelőssége van benne, mert nálunk is, hogyha valaki megjelenik, mi ezzel legitimáljuk. Tehát, hogy nekünk felelősségünk van abba, hogy csak olyat ajánljunk, amiben mi is tényleg hiszünk. Itt jön a másik kérdés, hogyha meghiszünk, lehetünk persze attól még most itt balfaszok, tehát hogy viszont akkor vállalnunk kell a felelősséget.
Igen, de igen, ez azért érdekes, mert ugye van a jó hiszeműség, amikor, amit mondasz, hogy te hiszel benne, te ténylegesen azt gondolod, hogy amit ajánlasz, meg reklámozol, az jó, és hogy ezzel te jót teszel az emberekkel, de az is lehet, hogy ugye nem értesz hozzá. Itt megint az a kérdés, hogy hogy reklámozták pont a board Ape Clubot a celebek, mert ha ez soha nem volt előadva többként, mint hogy tök jó majmos kép, akkor nincs felelősségük. Ha a celebek arról vlogoltak folyamatosan, hogy hát az én vagy az én majmos képem az jövőre már 10-szer ennyit fog érni, akkor van felelősségük, mert akkor elhitették milliókkal, hogy to the moon, és hogy ez itt egy pénzkeresési lehetőség, nem pedig egy kép.
Igen. A Kardashian volt olyan, aki kiírta.
Pont ezt akartam mondani, mondjad nyugodtan.
Nem, mondjad te.
Hát én csak nekem is a Kim Kardashian jutott eszembe, és pont most néztem meg, hogy ő meg is egyezett nem tudom, hogy ellene irányuló pár, vagy mi volt ez, de megegyezett a hatóságokkal, és 1,26 millió dolláros kártérítést fizetett, amiért az Ethereum Maxot promotálta, és felvitte az árfolyamot az Instagramján keresztül.
Ez már szerintem egy fair döntés, hogyha úgy nézzük. Én úgy gondolom, hogy ha nem is fogják elítélni a celebeket, viszont ez előre hozhat egy új törvénymódosítást, én úgy gondolom, vagy akár egyrészt edukálja most már a népet is, hogy ne hallgasson csak úgy a celebekre, a másik pedig, hogy lehet, hogy lesz valami új szabályozás, ami esetben akár felelősséges voltok, de az lesz a legdurvább, hogyha elítélik őket, akkor onnantól fogva ez már precedens lesz. Ha viszont ha már menjünk tovább, mert jön egy ízéjügyeti fincsi.
Egészen hasonló egyébként a kérdés, csak kicsit más szintéren, hogy kinek mi a felelőssége. A Noise.hu-n olvastam azt a hírt, hogy három szülő Kaliforniában beperelte a Fortnite-ot kiadó Epic Games-t, amiért a 350 millió gamert vonzó videójáték függővé tette a gyerekeiket. azt mondták a szülők, hogy az érintett gyerekek játék közben elfelejtettek enni, aludni, fürdeni. Egyikük 2 év alatt átlag napi 10,5 órát töltött a játékkal. 2018 óta az Egészségügyi Világszervezet egyébként mentális betegségként tartja számon a videójáték függőséget, és pontosan erre is hivatkozva a bíró elfogadta a keresetet, és megvalósul majd a per. Szerintem ez így elég érdekes kérdés, hogy meddig terjed egy gyártónak vagy egy kereskedőnek a felelőssége, hogyha akár vissza lehet élni a termékével, vagy önpusztító módon is lehet használni.
Lehet, hogy egy szép új világ lesz, amikor még ezeket is szabályozzuk, nem tudom. Lehet, hogy egy újfajta gazdaság lesz nem sokára, amiben fair cégek lesznek, meg odafigyelünk a munkavállalóktól elkezd, meg odafigyelünk erre is, hogy mondjuk a termékünk az van egy határ, mondjuk ebben az esetben olyan lenne, mintha a TikTok kikapcsolni és szólná, hogy elnyemilám most már több, mint egy órán át.
De elvileg csinál ilyet.
Igen.
Én még sose voltam rajta annyit. Lehet, hogy Magyarországon nem elérhető ez a funkció, de elvileg van benne valamilyen.
Mert hogy szerintem lehet benne, tehát hogy nagyon érdekes, hogy tényleg hol van a határ, hogy hol maximalizálhatod egyébként ezt a fajta dolgot. Itt az is érdekes lehet, hogy vajon ha hosszú távot kiszámolod, mi a jobb neked, és itt jön talán egy másfajta gondolkodás, hogy mi a jobb neked, hogyha van mennyi függő olyan ember van, aki tényleg függővé tetted, és mennyivel jobb az, hogyha ezt nem lassabban csinálod, úgymond, tehát visszafogottabban, és akkor több évig tudsz úgymond profitálni ebből az egészből. Szerintem például ezt is érdekes lehet megnézni. Itt nagyon fontos lehet az, hogy hány százaléka az embereknek. Szerintem itt van egy fontos kutatás, vagy százalék, amit nézhetünk. Erre tudok egy másik példát. Kínában elvileg azt mondják, hogy megoldották ezt a problémát, ugye ilyenkor azért fenntartásokkal kell kezelni a kínai híreket, de az tény, hogy kidolgoztak több olyan módszert, amivel korlátozzák, és ezt akár, ugye ott azért szoftveresen is egy csomó mindent képesek megcsinálni, és korlátozzák azt, hogy mennyit számítógépezhet egy fiatal, vagy bárki, és ezek komolyan visszaszorították a játékfüggőséget, azért is egyébként, mert ez majdnem hasonló, mint a kokainfüggőség, és már erre rehabilitációs központokat kellett létrehozni Kínában, mert Kína ezzel a problémával előrébb jár, mint a nyugat, nézhetjük keletőnek, igen. Jó, mint a nyugat. Tanált?
Hogy azt akartam mondani, hogy de korlátozni egyébként bárki tudja magának, vagy a gyerekének is. Tehát ehhez nem kell állami szoftveres korlátozás. A PlayStation-be, ha bejelentkezel, be tudod állítani órára pontosan, hogy a gyerek mennyit játszhat egy nap. És amit én már itt felvetettem, vagy így beszéltünk erről a hírről, hogy amikor 10 órát játszik a gyereked, akkor miért nem kapcsoltad rá 5 óránál mondjuk, hogy 5 óránál többet most már ne játsz.
Szerintem ez olyan, hogy ezt nem veszi észre a szülő, tehát hogy ebben van
2 évig?
Akkor szar szülő.
Bocsánat, de lehet, ne arra, hogy pont azt akartam mondani, hogy egyébként ez egy érdekes kérdés, meg tudok a másik oldalról is érvelni, de főleg azt, hogy gyerekekről beszélünk, hogyha egy gyerek alkoholista lenne, akkor ezt a szülőt lecsuknák, mert veszélyeztette.
Nem bepereli a Jack Daniels.
Ez igaz.
Igen.
Ez igaz.
Hogyha egy gyerek nem eszik, nem alszik, nem fürdik, akkor az a gyerek el van hanyagolva.
Jó, oké, jó. Az érveid meggyőztek. Jó, jó.
De amúgy tényleg nagyon kétoldalú, mert ugye egyrészt ez pont a Fortnite, tehát nagyon-nagyon sokféle videójáték van, de soha semmi nem ment még rá annyira ezekre a függőséget okozó nüanszokra. Tehát a telefonos játékokat, ezeket az értelmetlen, pörgető, teljesen addiktív telefonos dolgokat kombinálta egy rendes nagy videójátéknak a játékmenetével. A Fortnite-ban minden egyes gomb, minden egyes UX animáció, még a túlszaturált színek is úgy lettek megcsinálva, tűpont, mint egy óramű, hogy te ott azzal játszani akarj. Egy gyerek agyát, az a játék, az így szétrobbantja, hogy úristen.
Igen. És szerintem pont ezért amúgy ez egy fontos téma, meg lehet, hogy fontos lesz ez a per is, mert ha belegondolunk, hogy az alkohol mennyire szigorúan van szabályozva, vagy a dohánytermékek az összes figyelmeztetéssel, meg korlátozással, annak már nagyon-nagyon sok éve volt, hogy egyrészt meglegyen a megfelelő tudományos háttér, hogy miért rosszak, másrészt át tudjanak menni ezek a törvények, és most már tök normális, hogy egy csúnya zöld dobozban van elzárva a cigi különboltban. És a videójátékoknak, meg a social médiának, meg ilyesmi, mi lehet, hogy tényleg ugyanúgy függőséget okoz, még nem volt meg, nincs annyi ideje köztünk, hogy ez kialakuljon. Úgyhogy lehet, hogy fontos, hogy elinduljon valamilyen lobby tevékenység.
Igen.
De itt ebben az ügyben én azt úgy érzem, hogy azért ezek a szülők elfejtettek Igen. szülősködni.
Én azt érzem, hogy a szülő letolta magáról a felelősséget. Igen. Jaj, ez csúnya, gonosz játékgyártó, túl jóra csinálta meg a játékát. Persze, Igen. hogy jóra csinálta meg a játékát, ebből van pénze.
Igen.
Igen, de nézzétek azt is, hogy ott van egy másik fajta nyomás, vagy az a helyzet, hogy a gyerek játszani akar, nem akar lemaradni, az iskolatársai is játszanak, és én értem ezt, egyébként tényleg meg kell húzni pont azt a határt, az a szülői oldal, viszont a szülő is próbál, nem tudja ezeket kezelni, olyan gyors, pont amiről az előző beszéltem, olyan gyors a diszrupció, és olyan gyorsan jönnek fejlesztések, hogy maga egy 40 év feletti szülő nehezen tudja ezt a világot befogadni, és nehezen is érti, hogy a gyerek miért játszik, mit csinál, hogyan, nem is beszél vele, nem is tud vele beszélni. Szerintem itt is van egy nagyfokú probléma. Hát, ja. Hát, ez egy érdekes, szerintem a kínaiaktól lehet akkor elnézni.
Én egyet értek veled mindenben, csak abban nem, hogy a 10,5 órát azt el lehet így érni.
Jó,
jó. Ahhoz, amit mondasz, hogy legyen social köre, meg ne essen ki belőle azért, mert mindenki játszik, csak ő nem, ahhoz elég mondjuk 3 óra játék is.
Ebben igazad van, meg engem az Eszter érvei meggyőztek, szóval az így most már teljesen máshogy nézek a hírre. Igen, máshogy nézek a híre is, ugye azért én azért valljuk be, az üzleti élet, meg kicsit kapitalistább szemléletű vagyok számomra, vagy hát most már azért kicsit lazább kapitalista, és nekem csak az érdekes az egészben, hogy vajon tényleg felelőse a Fortnite, és szerintem egyébként igen, és szerintem ez egy stratégiai döntés lehet, például eleve az, hogy ne tedd ennyire függővé az embereket.
Ezzel egyetértek, ugyanúgy, ahogy azzal is egyetértek, hogy azoknak a celebeknek morális felelőssége van, és én nem csinálnám, mert nekem nem esne jól, de a morális meg a jogi felelősség az más dolog, és szerintem, hogyha egyetértünk, hogy ez egy rossz, hogy ilyen cégek vannak, vagy rossz, hogyha van olyan webshop, ami csak kínai fröccsöntött dolgokkal szemeteli tele a világot, az is ugyanúgy morálisan elfogadhatatlan, akkor azért érdemes lobbizni, és érdemes ezeket a törvényeket meghozni, de amíg nincs ilyen most igazándiból, hát majd ennek az ezen az ítéleten fog biztosan múlni, hogy hogyan nézünk rá jövőben.
Igen. De vagy az a baj, nagyon rossz precedens fog teremteni az, hogyha beperelheted a gyártókat azért, mert te vagy
ja, persze. Ja. Nem, tehát, hogy... Szerintem nehéz lesz az, hogy ők győzzenek, viszont egyébként a másik érdekes, milyen lehet így a Fortnite-nál dolgozni, mondjuk megszületik a per, és mondjuk a Fortnite ellen döntenek, akkor az olyan, mint hogy amúgy, ha mondjuk Kolumbiába dolgoznál egy kokainbárónál, az ugyanolyan, mint hogy egy ilyen addiktív cíznál, egy Fortnite-nál dolgozol, és akkor így néznek rád, mint Fortnite báró, gamer báró vagy.
Hát te vagy ez a UX designer, aki azon ötletel egész nap, hogy hogyan fognak a 10 évesek minden többet itt ülni, akkor igen, az egy kemény meló.
Ez az új generációnak a drogja.
Igen.
Na, menjünk tovább kis karácsonyi jutalmakra.
Na, karácsony. Itt igazából onnan indult ez az egész ötlet, hogy a céges jutalmakról beszéljünk, hogy szembe jött egy ilyen hír, hogy a...
Jön a karácsonyi sajándékot szeretnél.
Nem, hanem, hogy a Citadel alapkezelőnek a CEO-ja bejelentett egy olyat, hogy kibérli 3 napra a floridai Disney World-ot, és elviszi oda a 10,000 fős alkalmazotti gárdáját családostul.
Wow.
Jó.
És fellép a Coldplay, meg Diplo, meg nem tudom, még ilyen DJ-k is.
Az már rongyrázás a javából.
És akkor elkezdtem keresgélni, hogy vannak-e még ilyen extrém céges jutalmas példák. Sajnos nem találtam, viszont megtaláltam a világrekordert ebben. A St. John Properties 2019-ben minden alkalmazottnak 15 millió forintnyi karácsonyi bónuszt adott. Elvileg ennél több cashben még soha nem volt.
Wow.
És ez kemény. Uh-huh. És akkor hát ez tetszett meg, mint téma, és gondoltam, akkor nézzünk meg is simán hogy a karácsonyi bónuszoknak a témáját. De akkor az első kérdésem hozzátok, hogy szerintetek ezek a nagyon nagy bónuszok, ezek ténylegesen a karácsonyi bónuszról szólnak, vagy inkább csak PR-fogás? Ez kicsit olyan, mint az ilyen környezetbarát dolgok, nem?
Nem tudom egyébként, mert ahhoz, hogy PR-fogás legyen, szerintem azt mással is el lehet érni. Tehát az, hogy oké, lehet az mondjuk, hogy akarsz bővülni és új munkavállalókat felvenni, arra biztos, hogy jó lehet, de én csak PR-fogásnak nem tartanám. Inkább azt mondanám, hogy azok a cégek, cégvezetők, akik ezt meglépik, ugye már a vállalkozásaik már több évtizede jelen vannak a piacon, jól termelnek, már igazából kivették azt a cash-t a vezetők, amit szerettek volna, és én azt gondolom, hogy inkább ez, amiket most látunk, bár az ugye nagyon kevés cég, aki ezt megteszi, de ez már egy kicsit ez az újfajta, nem részvénycsomagokba adják oda a pénzt, hanem tényleg odaadják a pénzt, időnként ez sokkal jobb is, mert nagyobb összeget kapsz, mintha részvényekbe kapnád. Amit mondtál, itt van egy extra haszó, hogy a PR-ként megjelenik, most hogyha csak részvényopciókat adnál, az nem olyan nagy dolog.
Hát én erről írtam már egy cikket a jutalmazásról és a motivációról, és abból most nem akarok 15 millió forintot visszautasítani, vagy ilyesmi, de abból alapvetően az jött ki a kutatásom alapján, hogy nem a legjobb motiváló eszköz a karácsonyi bónusz, mert nyilván egy idő után számítani fognak rá az emberek, és az meghatározza a hozzáállást a munkához, és ha meg egyszer nincsen, mert olyan év van, akkor az meg hatalmas botrány. Nyilván jó PR értékű, viszont szerintem, vagy én itt be akarok hozni egy olyat, ami inkább csak PR, mint ami jó az alkalmazottaknak, és az például a munkahelyi nyaralás. És ezt azért mondom, mert több ilyen LinkedIn CEO-nál is láttam mostanában, hogy előadja, hogy ő mekkora jó főnök, mert elviszi az egész csapatát nyaralni. Egy ilyen ügynökségnek a vezetője posztolt egy csomót elő, hogy az egész csapatát elvitt, ezt nem tudom, 120 főt Ibizára, vagy valami ilyesmi. És ezen gondolkodtam, hogy elsőre milyen jól hangzik, de közben meg nem akar az ember a kollégáival nyaralni. Nyaraláson kikapcsolódsz, azt csinálsz, amit akarsz, strandon kevés ruhában vagy, alkoholt fogyasztasz, nem kell, hogy a legjobb barátaid legyenek a munkatársaid. És ez az, ami egy kicsit nekem ide eszembe jutott, hogy ez úgy tűnik, mint egy hatalmas bónusz, kicsit, korlátlan szabadság, ami nagyon jól hangzik, meg toborzáskor biztos jó, de a gyakorlatban nem hiszem, hogy sokat változtat, hanem csak ront az embereknek a mindennapos élményeim.
Igen, egyrészt a korlátlan szabadságnál sok feladatot kell adni, aztán már is nem tudja kivenni.
Igen.
A másik pedig, amit emlékeztek, amikor voltunk a HR konferencián, és ott felfedeztük azt, hogy pont akár nézzük az ilyen jutalmakat is, hogy milyen érdekes, hogy a HR-esek, meg főleg a HR-esek abban, vagy azért hoznak ilyen döntéseket, mert valahogy ők azt gondolják, hogy a munkavállalónak fontos az, hogy ő a nem tudom, többi munkavállalóval jól érezze magát eközben, és volt is az egyik előadó, szerintem a Semperger Attila, aki konkrétan mondott egy olyat, hogy az a jó ilyen, nem is tudom, megoldás, hogy mi az ő munkán kívüli dolgait támogatjuk. Tehát, hogy nem az van, hogy őt bevonjuk és összehozzuk a Disney World-be és családdal együtt, még talán azt mondta, hogy még talán az még elfogadható. Talán, mert hogy a családját is bevonja.
Igen, mondjuk ez a Disney World-ös az.
Igen, még az talán, igen, még talán Disney World-ös az, igen, de amikor például elviszi hotelbe, meg ilyesmi, a csapatot, az bárhogy nézik, az egy csapatépítő, aminek már jó ideje kimutatták, hogy semmi értelme, tehát hogy nem lesz jobb a csapat tőle. Én azt mondom, inkább tényleg azt a pénzt rászenni arra, hogy akár adjon plusz szabadságot, vagy küldje el külön az emberkét.
Kicsit elkanyarodtunk a karácsonytól a sima jutalmazáshoz.
Ja, bocsi.
Nem baj.
Eszter, ő elmondta, hogy nem éri meg karácsonyi jutalmat adni, őt lezárta.
Igen, bár én most ugye elolvastam több cikket a témában, és azért a karácsonyi bónusznak van egy nagyon más megítélése. Aha. Így az ünnepek környékén. Tehát az nem olyan, mint az, hogy márciusban odaadok neked egy borítékot, hogy nesze jó voltál.
Jó.
Menj, költsd el, amire akarod. Ugye karácsonykor kettő dolog szokott érvényesülni. Az egyik magának az ünnepnek a szellemisége, hogy jól esik kapni valamit a cégtől. Sokak szerint nagyon fontos így a dolgozói megbecsülésben az, hogy a főnök, akivel amúgy mondjuk keveset találkoznak egy nagy cégnél, az oda megy egy csapathoz, elmondja nekik, hogy jól dolgoztatok idén is, boldog új évet, jövőre találkozunk, és nem csak véget ér a munkanap, és mindenki hazamegy. Ugye itt máshogy fogod fel, amikor kapsz valamit. Ugye a másik, hogy nem muszáj felett pénzt kapni. Sokan tárgyat adnak. Bár a felett pénz az egyszerűbb, egyébként a többség azt csinálja. Ki is kerestem a statisztikát. Egy USA-s megkérdezés alapján, ez most KKV-szektor szigorúan, 100 és 500 dollár között van az átlag, amit egy munkavállaló kap, és 75%-a a cégeknek ebben hisz, hogy mindenki ugyanannyit adott mennyiségű pénzt. De találtam érdekeseket is, meg ilyen nagyon, hát mondhatjuk, hogy csóró megoldásokat, mert voltak ilyen beszámolók a cikkekben, hogy mi a szörnyű karácsonyi bónusz. Például a cégcsoporton belül van egy zöldséggyümölcs termesztő, mindenki minden karácsonyra kap egy zsák narancsot és diót.
Mondták a dolgozók, nézd meg a dió árát.
Mondták a dolgozók, hogy nem az érdekli őket, hogy a diónak mennyi az ára, hanem maga a gesztus az annyira értéktelen és cheapnek hat, hogy látszik, hogy nem tettek bele semmi effortot, semmi gondolatot, ez van a cégnél, ezt adunk.
Szerintem ennél még tényleg az jobb, amit beszéltünk, hogy egyrészt támogasd a kinti bármiét, hobbiát.
Igen.
Mindenki be tud küldeni, vagy már megismerted ugye értelemszerűen, de egy ajándékkártya abba a boltba, amit ő fel tud használni, legyen horgászni szeret egy horgászboltba.
Igen.
Szerintem ennél jobb például nem lehet.
Meg, ami még nagyon tetszett, mint ilyen negatív példa, hogy volt egy cég, akik elértek egy ilyen rekord éves bevételt, és mindenki várta, hogy jó, most biztos lesz valami jó bónusz, vagy jutalom, vagy valami az év végén.
Jaj,
és nyitottak egy gyönyörű, szép új irodát abból a pénzből.
Aha.
És senki nem kapott bónuszt, mert a vezetőség azt hitte, hogy az, hogy új iroda lesz, az az embereknek jutalom önmagában. Az emberek meg háborogtak, hogy hát de az, hogy egy új irodát csináltatok, az nem nekünk jutalom, vagy ha jutalom is, nem olyan, amit ott úgy át tudtak érezni.
Mekkora a gap egy idő után egy munkavállaló és a vezetőség között.
Igen.
Ezt kell formálnunk a következő években, hogy aki egy kicsit nagyobb cégnél van már egy 20 fő feletti, de egyébként egy 50 fő felettinél főleg, ott egyszerűen jobban kell a vezetőségnek érezni a lüktetését, akikkel együtt dolgozik.
Illetve amit még találtam, és viszont jó példa, és kifejezetten kis cégeknek javasolják, tehát KKV-k, ugye ahol sokszor nincs annyi plusz cash flow vagy pénz, hogy értelmes mennyiségű bónuszt tudsz szétosztani, mert ugye a kevés, tehát ha most 4000 forintot kap mindenki, annak meg nincs értelme, az egy kilótrapista.
Igen.
Hogy egy nagyon jó lehetőség, hogy nem pénzbeli juttatást adsz, hanem mondjuk extra szabadnapokat, vagy plusz home office, tehát hogy olyan ilyen rugalmas lehetőségeket, hogy ami a munkavállalónak tetszik, meg
home
jó érzés lesz. Tehát sokan egyébként mondjuk egy-két plusz szabadnapot többre értékelnek, mint az ugyanannyi pénz.
Lehetséges.
Igen, ez így jó, meg ez így tök valid, hogy a karácsony szellemét is meg lehet ünnepelni, ez teljesen rendben van, akár kis ajándékutalvány, akár kis Mikulás csomag, itt tényleg a gesztusról van szó.
Igen. Meg mondjuk van egy olyan réteg, egy nagyon rosszul kereső munkavállalói réteg, akik a karácsonyi plusz nélkül konkrétan ugye nem tudják kihozni az ünnepeket. Tehát azért várják karácsony előtt a kis csekket, hogy egyáltalán ajándékot tudjanak venni belőle.
De ezért van az, amiről beszéltünk, hogy ismerned kell a munkavállalókat, hogy
igen.
Mire hogyan számítanak.
Na nekik egy új iroda nem segít.
Az biztos. Nem. Na és ha már így a cégvezetésről van szó, jön a következő, és nem ezzel nem bántjuk a cégvezetőket, vagy ilyesmi. Azt mondom, hogy fordítsuk meg, tök jó lehetőségek vannak a piacon, sőt, ugye van egy olyan, egyre többen tudják visszaidézni azt a cikkünket, hogy a magyar cégek 99%-a legyőzhető, és ez inkább pozitív, nézzük azt, hogy tök jó a piacon, rengeteg olyan cég van, akik nem jól működnek, lehet sikert elérni. Na és akkor jön a következő hír, ami egy korábbi hírrel, Donátnak volt már egy ilyen cégöröklés, generációs örökléses híre az egyik hírszemlében. Szóval a G7.hu jelent meg az a hír, hogy aki most akarja eladni a cégét, az elkésett, méghozzá a BDO tanácsadó cég tranzakciós menedzsere az, aki nyilatkozott az ügyben. Ugye már azért az elmúlt években itthon is nagyon fontos témakör ez a generációváltás, mert igenis most értek, akik a 90-es években vállalkozók lettek, most értek arra, hogy nyugdíjba mehessenek. És azt mondja a cikk, hogy aki ugye most akarna eladni a cégét, az lehet, hogy már elkésett. Ugye több minden miatt is, most nézzük, hogy ott pandémia van, rezsiválság, még minden ilyesmi. És a BDO adótanácsadó cég tranzakciós menedzsere úgy véli, hogy sokszor már ott problémába ütköznek, hogy az utódok nem is látnak perspektívát mondjuk egy vidéki kisvállalkozás működtetésében, hiszen pont a szüleik révén, hogy kicsit sikert értek el, hogy külföldön világot láttak, és lehet, hogy inkább egy nagy brandet szeretnének építeni. Másik nagy probléma, hogy a hazai cégek még mindig fejnehezek, vagyis általában egy személy a tulajdonos, vezető egyben, akinél sokszor a napi teendők, döntések is összefutnak. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy a hallgatóknak jelzem, hogy mondjuk ott vagy éppen harmadik, negyedik, nyolcadik, tizedik évedben vagy, és akkor még mindig te csinálsz egy csomó mindent a cégedbe, már azért elkezdtél biztos kiszervezni. Nem, itt az a baj, amikor már 20-30 éve van a cég, és még mindig egy csomó minden területen te csinálsz, akár a pénzügyektől elkezdve minden. És tehát egy személy a tulajdonos, vezető egyben, sokszor a napi teendők, döntések is csak nála futnak össze. Nincs egy új személy, akit ugye kiképzett, vagy több személy. A BDO tranzakciós menedzsere kiemeli, hogy sokszor olyan problémákon úszik el a cégeladás, hogy nincsenek rendben a folyamatok, ugye sokszor egyébként mi is szoktuk mondani, hogy ez jó, hogyha rendbe tesszük, nincs automatizálva a folyamatok, nincsenek leírva, és hogy maga a HR sincs rendben, például az ilyenek, amikről előbb beszéltünk, tehát hogy a munkavállalóknak megfelelő a motivációja. Például volt egy olyan, hogy most egyik ügyfelünk, aki egy olyan céget vett át, hogy több milliárdos forgalma van a vállalkozásnak, van 100 fő alkalmazott, azt hiszem, vagy 50 és 100 fő között, és átvették a céget, megvették, és azt mondja, hogy amikor először kirúgtak valakit, akkor hirtelen így összezördült mindenki, és azt mondták, hogy hát nálunk egyik ilyen nem volt. Nagyon érdekes. Igen, hát új szabályok jöttek. Sok cégvezető most érzi, ugye, hogy zárul az olló, rezsiárak az egekben, kereslet csökken, és most bukhat ki az elmúlt évek rossz működése, tehát hogy nem fejlesztették a vállalkozást több fronton is, tehát hogy digitalizáció, szervezetfejlesztés, folyamatok leírása, összeírása, felelősségkörök, a matek, újra számolni a dolgokat, lehet, hogy vannak olyan üzletágok, amiketől már rég meg kellett volna szabadulni, csak ugye maga az ego nem hagyja, mint nálunk a 20%-kal kevesebb tartalom, úristen, áldom az eget, hogy kicsit utána néztünk ennek. Ugye ezek nehezítik az eladást, és mondhatni az elvárt eladási árhoz képest is töredékét érik a cégek, tehát hogy amit elvár egy vállalkozó, hogy most annyit ér a cége, annak töredékét fogja csak megkapni ezek miatt is, tehát hogy mondhatni az ő árához képest áron alul, de nagyon, tehát hogy egyszerűen a saját vállalkozásunk generációnk óta építettük, meg én is mondjuk 20 éves lesz már a minden, persze, hogy ragaszkodok hozzá majd, meg ilyesmi.
Igen, ugye az én régi hírem az így a céges öröklésről szólt, hogy ugye a tulajdonos azt szeretné, hogyha a családon belül lehetőleg valamelyik gyereke, ugye tovább vinni a céget, és hogy nagyon-nagyon lecsökkent ezeknek a száma, és azt hiszem három indokot szedett össze a Harvard Business Review arra, hogy ez miért nem valósul meg sokszor. Ugye volt az egyik, amit mondtál is, hogy a tulajdonosok a napi működésre fókuszálnak, nem gondolnak bele abba, hogy mi lesz később. És ez jön ki itt is nagyon, hogy most oké, generációváltás vagy cégeladás, tök mindegy, de a tulajdonosok megrekednek egy olyan operatív szinten, hogy ugye a folyamatok össze-vissza vannak, HR nincs, digitalizáció nincs, mindig csak a napi működésre van fókuszálva, és mikor jönne az a pont, hogy na akkor menjünk nyugdíjba, akkor se a gyerekednek nem tudod odaadni a céget, se eladni nem tudod, mert egy rosszul szervezett céget sokszor egyébként fájdalmasabb megvenni. Beszéltünk sokszor erről, hogy ez az üzleti reset, hogy
igen.
Vannak olyan szinten elkallódott, meg rossz működésű cégek, ahol szerintem egyszerűbb azt mondani, hogy most 2 hónapra bezárunk, és újra húzunk mindent, aha, és mintha egy új céget csinálnánk, mint a meglévőt elkezdeni rendbe tenni és kibogozni.
Oké, de például valahogy működnek a cégek, most fordítsuk meg, tehát hogy akkor is lehet egy olyan, hogy picit rossz a működés, mert azért azt mondom nektek, hogy egy jó stratégiával 2 év alatt egyébként ezeket amúgy helyre lehet hozni, tehát kicsit azért túlzás mondjuk azt mondani, hogy most akkor világ vége van egy ilyen cégnél. Tehát tudom, hogy nehéz, meg hosszú meló, meg ilyesmi, de bárhogy nézzük, találhatunk olyan céget azért Magyarországon, ami pont ezért lehet jó vétel.
Ebben igazad van.
De úgy fontos, hogy ha megvan a piaca. Tehát, hogyha megvan a piaca, és azt látod, hogy elmész a cégnél, látod, hogy milyen átszervezések kellenek, meg ez a hard resetbe én hiszek. Tehát, hogy...
Hát azért lesz nehéz vétel, mert ha ez olyan lenne, mint a tőzsde,
igen,
hogy ez ennyit ér, ennyiért meg tudod venni, akkor tényleg jó vétel lenne, mert bejönne ez az ilyen value szemlélet, hogy hoppá, ebből a cégből én tudnék csinálni egy olyat, ami, mit tudom én, évi 150 milliós forgalmat csinál, de ahhoz nekem rá kell költenem egy csomót, fejben összerakod, és úgy annyit ér. De pont ezeknél a fejnehéz cégeknél belefutsz abba, hogy van a tulajdonos, aki azt mondja neked, hogy de hát ennyi a forgalmunk, ez a cég ennyit ér.
Igen.
Te meg leülsz vele szembe, és az arcába mondod, hogy nem, ahogy a cégetek most működik, az szar, ahhoz, hogy ez jól működjön, még ennyit rá kell költeni, és nem fogtok egyet érteni. Hát, szerinted ér majd X-et a cég, szerintem meg Y-t, és egy hatalmas szakadék lesz köztetek.
Amit annan néztem statisztikában, 3-szor többet gondolnak a cégértékről a cégvezetők. Tehát, hogy igen, nagy az eltérés.
Na, nagy szakadékra gondoltam, nem ennyire nagy szakadékra.
igen.
Ez durva.
Értem szerint ez a saját gyereke, úgymond a vállalkozása.
Igen, de ha viszont bármi csoda folytán tényleg hozzá tudsz jutni így egy céghez,
de nézzük a másik oldalt.
Akkor jó lehet.
De nézzük a másik oldalt, ha szeretném eladni, ez szerintem olyan, mint egy ingatlan. Tudod azt is, hogyha szeretnéd jobban eladni, statisztikák alapján, ha jól tudom, a fürdőt kell felújítanod ahhoz, hogy többet érjen a lakásod. Oké, most ugyanez a helyzet, ahhoz, hogy szerez és elért, hogy több százalékos legyen, legrosszabb esetben mi történik, jól működik a céged, és megy tovább.
Igen.
És mondjuk nem tudod eladni, de én azt mondom, hogy ebben az esetben fejleszteni kell. Hát utána nézni, újra tanulni, azért ez a cégvezető, aki a 90-es években tanult vállalkozni, az most szembe találkozik azzal, hogy most már nehezebb a piac.
Igen, mondjuk ami jó kérdés, hogy az a cégvezető 60-hoz közelítve, aki már a nyugdíj, az önmaga nyugdíjazásáig számolja vissza a napokat, és kitalálta, hogy bazd meg, én ezt eladom.
Aha.
Neki szerinted lesz
erre kell egy projekt.
Kedve nem, erre, hogy...
Nem,
hogy
szerintem ezt nem neki kell csinálni.
Mert arcon vág a valóság, hogy húha, akkor még 3 évig nemhogy nem mehetek nyugdíjba, el kell kezdenem tanulni, és keményebben dolgozni, mint az elmúlt 5 évben.
Szerintem itt elég annyit megtanulni, hogy változtatni kell. és kell egy projektmenedzsert, egy projektmenedzsert, akit hívhatunk ügyvezetőnek is, egy új ügyvezetőt kinevezni. Lehet a csapatból le, és itt jön az érdekesség, amiről már beszéltünk, hogy mi van, hogyha te belül keresed azt az embert. Lehet, hogy még nem nevezted ki meg minden, de mi van, hogyha te belül találsz egy olyan embert, aki egyébként is látja a folyamatokat, meg minden, őt elküldött képzésekre, őt elküldött ide-oda, és akkor a végén pedig. Én dolgoztam már olyan céggel együtt, ajtókat készítenek, hogy ott történik egy generációváltás, ők simán meg tudják ezt csinálni, úgyhogy 60-valahány éves a tulajdonos, és átadja, és elég jó történik az átadás. De az egy aránylag jó vállalkozás, tehát hogy azért meg nem minden folyamat jó, de megvannak.
Ja, belülről is jó, de kívülről is. Pont azért már keresel egy fiatalos, tehát egy jó vagy több évtizeddel fiatalabb embert, aki nagyon a mai világban képbe van, a trendek, marketing, stb. És akkor őt felveszed, mint projektmenedzser, az tudna jól működni, szerintem.
Ja, értek. Na, Eszter, ha már tanulás, tanuljon valami, mit tanuljon? Vagy miért tanuljon?
Erre nem tudok válaszolni. Valamilyen online képzéses hírt akartam keresni mára, de aztán azt sehogy nem találtam. Végül kicsit elvonatkoztatva magáról a tanulásról hoztam egy igazándi vagy hozzáállást a Harvard Business Review-ról. Ugye most, hogy elhagytuk már mindannyian az iskolarendszert, így nem igazán beszélünk, vagy nem igazán gondolkodunk arról, hogy hogyan is kellene tanulni. Talán egy-egy kurzust megnézzünk, vagy elolvasunk cikkeket, illetve sokan már így felnőtt korukra megszokták, hogy ők vagy rossz tanulók voltak, vagy jó tanulók voltak, és ezt így eléggé jegyek alapján tudják beazonosítani. Na de azt fontos tudni, hogy ez egyébként nem így van, hogy valaki született jó tanuló vagy rossz tanuló, hanem a Harvard Business Review cikke szerint maga a tanulás, hogy hatékonyan tanul-e valaki, az is egy tanult viselkedés. Tehát még nincs késő, lehet jobb diákká válni, és hatékonyabban felszedni új skilleket, ami vállalkozóként ugye kiemelten fontos. És három ilyen praktikát, vagy fontos elemet szedtek össze, amivel ezt jobban tudjuk csinálni. Az első az, hogy rendszerezni kell, hogy mit akarunk megtanulni, és konkrét célokat kitűzni. Ugyanúgy, mint bármilyen célkitűzésnél, a tanulási és fejlődési céloknál is sokkal jobb eredményt fogunk elérni, hogyha valamilyen konkrét, egyértelmű célt határozunk meg. A második, hogy nagyon fontos magáról a gondolkodásról gondolkodni. Remélem, forgatjátok a szemeteket a videóban.
Ez már nincsen bullshit gyereményjáték.
Most már nincsen, ez már csak én vagyok. Metakogníciónak nevezik azt, hogy milyen tudásunk van a saját tudásunkról. Okay? Tehát, hogy hatékonyan tudjunk befogadni új információt, arról is kell, nem csak a tárgyi dolgokról kell gondolkodnunk, például, hogyha egy marketingképzést csinálunk, akkor a marketingről, hanem azon is kell gondolkodnunk, hogy ezt én tényleg értem, el tudnám valaki másnak magyarázni? Biztos felfogtam, vagy csak bemagoltam egy gondolatot? A harmadik pedig a reflektálása a tanultakra, tehát a lényegi része egy új készségnek a fejlesztésének nem akkor történik, amikor nézed az online kurzust, hanem miután már lecsuktad a laptopot, és mondjuk a zuhany alatt jön egy jó gondolat, vagy mosogatsz, és közben ezeket úgy hívják, hogy egy kognitív csönd, ilyen elmélyülés az anyagban, akkor kerül be valójában az agyadba az új információ, tehát fontos, hogy ne 20 órán keresztül nézzük a Minden Akadémiát, hanem kisebb falatokban, és utána gondolkodjunk is egy kicsit rajta. Egyébként nem csak a mosogatás fontos, hanem az alvás is. Kutatások szerint egy jó éjszakai alvás 50%-kal csökkentheti azt az időt, amit egyébként a gyakorlásra kell szánnod, hogy valamilyen készséget jól elsajátíts. Úgyhogy ez a kis bevezetőm, és beszélgessünk a tanulásról.
Szerintem nincs meg tényleg a gyakorlatunk ahhoz, hogy jól tanuljunk. Egyrészt nagyon furcsa, hogy a suliba nincs arról óra, hogy elvileg hogy tanulj.
Igen. Az iskola nem tanít meg tanulni.
Igen, mert van, akinek mondjuk ilyen érzéke van hozzá, amit hall az órán, meg látja a könyvet, össze tudja rakni, és van annyi, hogy nektek is volt olyan osztálytársatok, hogy nem kell tanulnia, és négyese, ötösei voltak.
Az én voltam.
Meg én.
Szuper. Jó kis csapat vagyunk. Igen, mert egyébként én nekem is, és a szüleim mindig csesztettek vele, hogy egy picit többet tanulnál, ötös lennél. Tehát miért kell többet beletenni?
De egyébként szerintem ez azért bosszantó, mert nekem, mint akinek viszonylag könnyen lettek jó jegyei, hogyha azt mondták, hogy de gyakorolj, de tanuljál, akkor én nem tudtam, hogy ez mit jelent, hogy mit csináljuk, egy csomószor elolvassam, vagy ilyen technikákat nem kapunk.
És szerintem igen, és szerintem ez tényleg nincs bent. A másik meg, hogy pont ezért, mert nem kapunk egy mintát, nem kapunk arra, hogy oké, én azt az anyagot most hogyan dolgozzam fel. Például én tudom, hogy én csak az elmúlt években azért tanultam meg mondjuk ezt, és jobban tudok gyorsabban felszívni egy információt, mert ez a dolgom, tehát az a dolgom, hogy meglássam a lényeget, összefüggéseket, mert ugye nekem content készítőként a tartalmakból, ha úgy nézzük, nekem új dolgokat kell megtanulnom ahhoz, hogy én tudjak róla írni nagyon sok esetben, vagy meg kell ismernem az adott információkat, egy adott vállalkozást akár, vagy hogy ő mit csinál, hogyan összekötnem a dolgokat, információkat, tehát hogy ebben az esetben én mondjuk autodidakta módon az ember megtanult, és mondjuk most esetleg rájövök, ugye egyszer gondolkodok arról, hogy hogyan gondolkodok, hogy mi egyáltalán mit tudok, és én azt gondolom, hogy ez tök jó tipp ez a, hogy magunk elé rakjunk egy ilyen kisebb tervet, tehát hogy legyen előttünk, hogy ezt hogy használjuk. Ezt ugye azért a Minden Akadémián mi segítjük, nézzük a szövegírás kurzust, ott van egy csomó segédlet, vagy ott van a márkaépítés kurzus, ott is vannak egy ilyen terv, hogy mit csinálj. De nagyon sok képzésünk eleve úgy épül fel, hogy nagyon sok példa alapján, meg gyakorlati alapján, ugye szokták írni a véleményeket, hogy jönnek az ötleteik. Na most ez azért van, mert sok esetben nálunk ugye úgy megy a tananyag, hogy nem az elméletre helyezzük a hangsúlyt, hanem arra a gyakorlatra, hogy ami serkenti azt, hogy te gondolkodjál. Tehát, hogy amit mondjuk ezt úgy tudnám elmondani egy a hallgatóknak, hogy olyan, mintha mellettem ülnél, és akkor mondom, hogy hú, van egy ötletem, és akkor hú, mit szólsz ahhoz? Na hát ehhez az kell, hogy, és akkor azt az infót kell tudnod erről, és akkor így elkezdesz kicsit jobban ötletelni. Elmúlt években én nekem nagyon sok mindent, vagy sok mindent így tanultam, például programozni, és emlékszem, ott is a legjobb volt. Én emlékszem, amikor elvégeztem a programozó sulit, és ötös lett a vizsgám, meg ilyesmi, amit elmondok nektek, hogy lehet, meg tudtam csinálni a feladatokat, de kérdezte utána a oktató, hogy na, mi a terv, mi lehet, meg ilyesmi, és én mondtam, hogy egyet tudok programozó, nem leszek. Tehát, hogy azt meg tudtam becsülni azt, hogy mik a határaim, mik tudok ebbe, viszont a másik oldalt meg ugye ki lehetett hozni belőle a pozitívat. Nem tudom, nektek volt olyan az elmúlt időszakban, de bármi, amit tanultatok egyetemen kívül.
Hogy tanultunk?
Aha,
vagy hogy...
bármi. De ez lehet persze könyv, képzés, tudásanyag, bármiből.
Hát nekem, amit folyamatosan tanulok, úgy érzem, az az újabb platformoknak a működése.
Igen.
De az folyamatosan, tehát hogy ilyen oldalakat hogy kell kezelni, de akár ugye volt most ugye a bírálom kapcsán ez az egész vállalkozás indítása, ha úgy vesszük, ez egy nagy tanulási folyamat, tehát sokkal több időt töltöttem annak az olvasásával, hogy mit csináljak, mint a tényleges megcsinálásával.
Ja. Én így nap mint nap nyilván befogadok egy csomó információt, de ezeket nem úgy teszem, hogy na jó, akkor most leülök tanulni, hanem csak így történik. Az, amit én leszek megint az ügyeletes nagyi, de amit én az elmúlt két hónapban így direkt meg akartam tanulni, és ezt egyébként YouTube-on keresztül tettem, az a horgolás volt. Egyébként az ilyen kreatív hobbik azok, amiket így tényleg igyekszem tanulni, és akkor blogokból, vagy YouTube-on, vagy ilyesmi, esetleg ilyen podcastos dolgok, hogy mit, hogy kell beállítani, de én rengeteg dolgot tanulok nap, mint nap, viszont keveset ülök le aktívan most.
Aha.
Igen, igen, nekem is. A Photoshop az nagyon jó példa. Én rengeteg videót néztem Photoshopról, hogy mit, hogy kell csinálni, de soha nem úgy, hogy na, én most leülök, és egy Photoshop képzés keretein belül, vagy egy YouTube csatorna előtt elkezdek tanulni. Én mindig adhok, elkezdtem valamit csinálni, és mikor rájöttem, hogy ezt lehetne jobban, vagy ezt hogy kell, akkor rákerestem, és ahhoz néztem a videót.
Hát én legutóbb a Google Analytics-nek a beállításait, sőt nem is az, hanem ezek a pixelek, szerveroldali pixel, meg ilyesmi volt talán a legnagyobb olyan, amit így nekiültem. Aztán úgy volt, hogy egy héten át minden este 2 órát kellett vele foglalkoznom, kellett velem tudásanyagot is. Egyébként volt olyan, hogy azért kellett velem tudásanyagot, mert abból a 3 órás anyagból 20 perc volt olyan 20 perc, ami nekem nagyon fontos információ volt, ami nélkül nem tudtam tovább lépni. De az volt talán az elmúlt időszakban olyan tudásanyag, amit teljesen megterveztem, tehát tudtam azt, hogy van 5 napom, elkezdtem összeírni, hogy miket kell tudnom ahhoz, hogy odáig eljussak. Mondjuk ebbe az is segített mondjuk a Facebook, amit láttál, hogy jé, hát ezek a lépések kellenek majd, amire meg tudod csinálni ezeket a különböző összekötéseket, meg mondjuk a Google-ön belül is. És ugye ebből csináltam ugye utána egy tudásanyagot, már mint inkább csak megmutattam azt a tudásanyagot, hogy én hogyan kötöttem össze mindent mindennel, és mi mire épül. De még itt is egyébként olyan, hogy most azt mondom nektek, van egy ilyen középhaladó tudásom benne, és a haladó az még eléggé messze van, mert azért ezek a analitikai eszközök, minden adat idejön, odajön, az még szerintem kemény. Na, például itt volt tananyagom, uh-huh. ami alapján összeállítottam, hogy ezeket uh-huh. és ezeket kell megtanulnom. Szóval ezt én tudom mindenkinek tanácsolni, hogy mondjuk a következő időszakban azt akarja, hogy a vállalkozását mondjuk fejleszteni, akkor mondjuk akár a Minden Akadémián is nézze ki, hogy oké, az egy jó minta lehet neki, hogy akkor jó, mit szeretnék egy nagyobbat durrantani a marketingbe, akkor kell nekem a marketing képzés csomag, egy szövegírás, és akkor mondjuk mellé teszem még a nem tudom, a TikTokot, és mondjuk ezt a 3-at, akkor megvan a tananyag, megvan az, hogy mihez tudom magamat tenni, és akkor mondjuk felépítik egy stratégiát arra, hogy először a marketing alapokat nézem, hogy az egyre jobban el tudom sajátítani azt, hogy itt nagyon fontos az is, hogy amit megtanulunk utána, hogy használjuk. Ha nem használjuk, akkor nem fogjuk amúgy megtanítani. Ugye szerintem egy tudásanyag abban segít, hogy tudd, hogy mit kell tudnod. Ja, igen.
Igen. És szerintem azért jó, nem főleg a Minden Akadémia nyilván, de nem csak ez, hanem az online kurzus maga, emiatt a kognitív csönd miatt, tehát hogy lehet, hogy te azt gondolod, hogy neked el kell menned személyesen, különben nem fogod magad rákényszeríteni, viszont ott az egy alkalom, vagy egy adott néhány alkalom, és az, hogy egy online kurzushoz bármikor, bármeddig hozzáférsz, az azt jelenti, hogy te tudsz magadnak időt adni, hogy a mindenféle egyéb feladat közben, a háttérben ott az agyad összerakja az infókat, és vissza tudsz hozzá térni, és tudod úgy folytatni.
Szerintem jönnek új ötletek is. Én amikor újra vágok egy tudásanyagot, vagy újra nézek egy videóanyagot, ugye mondjuk fel kell újra vennem. Például az átfogó marketing anyagot teljesen, amikor újra felvettem, meg kellett néznem az előző videókat, ugye összehasonlítani, hogy majd milyen lesz az új, meg a tananyagot, ne kelljen mindent, ugye feleslegesen ne gondolkodjunk, ugye? És akkor volt olyan, hogy én abban az időszakban én úgy gondolom, hogy sokat fejlődtem még a marketingbe is, egyrészt azért is, mert ilyenkor annyira új gondolatok, más helyzetben vagyok éppen, már eltelt annyi idő, egyrészt most nézhetjük azt is, mintha tanulnék, és most újra néztem az anyagot. És más impulzusok értek az elmúlt időszakban, ez azt jelenti, hogy más gondolatok vannak benne. Én például azért nem hiszek a könyv összefoglalókba, meg ilyenek, mert nagyon sokszor például a könyv, de még lehet még a könyv összefoglalónál is működik az, hogy más helyzetben olvasom én el, és új ötletem támad. Például nagyon sokszor vannak jegyzeteim különböző anyagokról, vagy elolvasok egy cikket a minner.hu-n, és ment, hogy visszaolvasok régi anyagot, és más ötletem jön, vagy azt mondom, úristen, ezt ki lehet bővíteni, mint volt ez az évtervezős. És akkor nekiálltam, hogy újra dátumozom, írok hozzá, és akkor a 600-700 szavas cikkből lett 1700 szó, mert hogy hirtelen újraolvasva tök más impulzusok jöttek, más gondolatok, ugye már akkor már még jobban beépült tudás, meg információk már az agyamba, és ugye máshogy, az agyam máshogy húzalozta egyből. Szóval szerintem ez biztos, hogy fontos itt a reflektálás a tanulásra. Erről, igen, szerintem erre szintén kell az, hogy sportoljunk, legyen ez kis szünet, akár én hiszek abba, hogy írjunk, tehát hogyha kicsit rendszerezzük a gondolatainkat, és van egy csomószor, én is utáltam régen, hogy mit ad nekem ez a könyv hülye feladatokat.
Igen.
Közben meg egyébként azok jók, azok segítenek egy kicsit elmélyedni. Például most nézzük, most az mindenféle üzleti terven dolgozok, és nagyon sok üzleti terv mintát is letöltöttem, hogy lássam, hogy mások hogy gondolkodnak, és nagyon érdekes, hogy én csak azt láttam az üzleti tervekben, hogy olyan, mintha csak leírod azt az infót, ami már a fejedben van, tök fura, mert amúgy az részben segít. Kellenek az olyan kérdések, amik a könyvek végén vannak, tehát ez azt jelenti, hogy mindenféle üzleti terv például inkább kérdésekkel operál, tehát hogy neked arra azért kell válaszolnod, és nem csak egy fajta, hogy ja, írd le a vállalkozásod termékeit, nem. Hanem én raktam bele kérdéseket, most lehet, hogy én leszek majd az, aki a hülye, aki a könyvekbe ugye beírja a végén, mert hogy kell új ötletet támadjon, tehát kell, hogy kizökkentsünk. Hát miért csinálnál üzleti tervet, ha azt írod le, amit már amúgy is tudsz, nem?
Igen.
Elvileg azt, amikor leírod, akkor egy szinten feljebb kell kerülnöd. Jövő héten lesz ugyanígy podcast, tehát hogy ott a vállalkozás ötleteket fogjuk átbeszélni. A YouTube-ra nézzetek fel, mert lesz minden vlog, ilyen tök jó kis pörgős műsort csináltunk. Egyébként meg mindenkinek azt mondom, hogy sok sikert 2023-ra, mondjuk még attól még lesz podcastünk, de a hírszemlét várjátok jövőre is. Jövőre még jobbak leszünk, biztos kell egy picit fejlődnünk, megint majd összeírunk ilyen ötleteket, hogy mibe lehet más, vagy mibe csináljunk kicsit máshogy, főleg, hogy még több hallgató legyen. Úgyhogy sok sikert mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!